Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 89. Zsoltárunk első versét énekeljük. 89. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat, kikeresve és énekelve 294. számú dicséretünket, és énekeljük el annak minden versét. Tehát a 294. számú dicséretünket énekeljük végig. Az első vers így kezdődik: Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a János írása szerint való Szent Evangéliumból, a 21. részből, annak az első 14 verséből. Tekintettel arra, hogy ez hosszú igeszakasz, kivételesen ülve hallgassuk Isten igéjét. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Megjelentette pedig eképpen. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit kettősnek hívtak, és Natanael a galileai Kánából való, és a Zebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül. Mondanékik Simon Péter, elmegyek halászni. Mondának néki, elmegyünk mi is te veled. Elmentek, és azonnal a hajóba szálltak, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus van ott. Mondta azért nékik Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Ők így feleltek, nincsen. Ő pedig mondta nékik, vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda vetették azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Szólt azért az a tanítvány, akit Jézus szeret Péternek. Az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallja, hogy ott van az Úr, magára vette az ingét, mert mezítelen volt, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítványok pedig a hajón mentek, mert nem voltak messze a parttól, hanem mintegy 200 singnyire, és vonták a hálót a halakkal. Mikor azért a partra szálltak, látják, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondanékik Jézus, hozzatok a halakból, melyeket most fogtatok. Felszállt Simon Péter, kivonta a hálót a partra, mely teli volt nagy halakkal, 153-mal. És noha ennyi volt, nem szakadozik a háló. Mondanékik Jézus, értek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem meri megkérdezni, hogy ki vagy te, mivel hogy tudták, hogy Jézus az. Oda ment azért Jézus, és vette a kenyeret, és adta nekik, és hasonlóképpen a halat is. És ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, miután feltámadt a halálból. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Szerető mennyei édesatyánk, teremtő és gondviselő Istenünk, magasztalni jöttünk téged szent hajlékodba, mert ha mi nem is gondoltunk rád, a magunk élete sokféle bajával, feladataival küszködve, te nem feledkeztél el rólunk, hiszen azt írattad meg örök időkre a mi számunkra, hogy minden jó és tökéletes adomány onnan felülről tőled száll alá a te ajándékodként. Ezért eljöttünk és úgy állunk előtted, mint akik szív szerint mondunk köszönetet mindenért neked. Különösen is hálás most a mi szívünk konfirmandusainkért, velük érkezett szeretteikért. Köszönjük, hogy van egy házad, és vannak gyülekezeteid, ahova összegyűjtöd a te népedet, hogy közösségben lehessünk veled és egymással. És eléd hozzuk gyülekezetünk betegeit is, szenvedő, megpróbált életű testvéreinket. Beléd kapaszkodunk, áldott orvos Jézus. Téged kérünk, könyörülj rajtuk. Imádkozunk a gyászoló testvérekért, azokért, akik vesztesként, síróként, vigasztra szorulóként vannak ma itt. Neked van hatalmad a halállal szemben is az életnek beszédét meghirdetni. Mondhat a szívükbe, lelkükbe, elméjükbe vigaszul. És könyörgünk mindannyian önmagunkért is. Segíts most lélekben és gondolatban is itt lennünk, nem csak test szerint. Segíts hallgatni téged. Segíts figyelni rád, hogy áldásul lehessen mindannyiunk számára ez az óra. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket. Amen. Az ige meghallására készülve 151. számú dicséretünket énekeljük. 151. számú dicséretünket. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a János írása szerint való szent evangéliumból, az előbb már olvasott ige szakaszból, a 21. részből egyetlen egy ige verset újólag, ez a 6. Jézus pedig ezt mondta nekik: vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok ott. Oda vetették azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ez a most felolvasott bibliai történet János evangéliumának a legvégén van, az utolsó fejezet, az utolsó rész, és ebben az utolsó fejezetben és annak utolsó verseiben olvashatunk erről a különös eseményről, amit felolvastam most, ami tulajdonképpen Jézus mennybe menetele előtt, már húsvét után zajlódik, és Jézusnak tesz szerint az egyik utolsó találkozása a tanítványaival. Ez a történet azonban miközben egyrészt egy ilyen végső földi találkozás, és annak különös üzenetei, tanulságai, ugyanakkor valaminek a kezdete is, annak a kezdete, aminek eredményeképpen ti itt vagytok. És annak a kezdete, aminek eredményeképpen hétről hétre, vasárnapról vasárnapra 100 és 100 milliók belépnek egy-egy keresztény templomba, így vasárnaponként, hogy Isten igéjét hallgassák. Ez ugyanis az egyház, az ébredező, a születő egyház életének az első mozzanatai közé tartozó esemény. Azért különös ez, és azért csodálatos, mert az egyház születésének lehetünk így tanúi és részesei, és reménység szerint így jobban értjük azt is, hogy hogy létezik, hogy van még mindig egyház. Hogy létezik, hogy még mindig van kereszténység? Hogy létezik az, amit említettem, hogy 100 és 100 milliók ma is minden vasárnap elindulnak egy-egy templomba, hogy ti eljöttetek ide? Hogy létezik? Tulajdonképpen minden ellene beszél annak, hogy ez így legyen. Pont olyan nehéz fölfogni ezt a csodát, hiszen én egyikőtöket se hívtam föl ugye ma reggel, hogy gyere, légy szíves templomba. Egyikőtöket se. És soha nem is teszem. Ugyanolyan nehéz ezt a titkot, csodát, kedves testvérek, megérteni, mint azt, amikor az Úr Jézus a tanítványainak, akik egész éjjel a halászás szabályai szerint haláztak és nem fogtak semmit, és jönnek a part felé befejezve egy sikertelen nap és éjszaka munkáját, azt mondja, hogy most forduljatok meg, menjetek vissza, és fogni fogtok halakat. Ez egy titokzatos dolog. Különös dolog, rendkívüli dolog. Annyi minden dolgozik az egyház élete ellen. És Istennek semmi mása nincs ezzel szemben. Csak a beszéde, a szava. Milyen erőtlenül van jelen ebben a világban az Isten. Milyen könnyen lesöpörhetően erőtlenül. Elég annyit mondani, hogy nem vagyok kíváncsi rá. Azt nem tudom, hogy mire, mert nem ismerem, hogy miről beszél a Biblia, és miről szólnak az Isten tiszteletek. Azt nem ismerem, de nem vagyok kíváncsi rá. Ilyet egy bölcsember akkor mond, ha először meghallgatja, és utána azt mondja, hogy nem vagyok kíváncsi rá. A gőgös ember azt mondja, hogy meg se hallgatok semmit. Nem vagyok kíváncsi rá. Látjátok, a világ tele van, nem vagyok kíváncsi rá emberekkel, és ti mégis itt vagytok. Ez a csoda. Kedves testvérek, Jézus elhívott, kiválasztott 12 férfit, és amikor elhívta őket, valami egészen új kezdődött, mert belépett a történelembe az egyház. Addig nem volt. Új kezdődött a világba. Belépett az egyház, és azt mondja Isten ígéje, hogy az egyház nem más, mint Jézus Krisztus teste. Krisztus teste. Ezért bárhány rossz pap ellenére, bárhány rossz hívő ellenére, bárhány hűtlen ember ellenére egyház megmarad az idők végéig. Mert nem emberi produktum. nem emberek elhatározása, önkéntes szerveződése. Nem klub, nem egylet, nem párt, hanem a Krisztus teste. Ezért a pokol kapui sem fognak rajta soha diadalt venni. Ez a csoda. És ennek vagytok ti részesei. Sőt, tanúi. Tanúi azzal, hogy itt vagytok. Ennek a csodának. És kedves testvérek, amikor kiválasztotta Jézus a 12-t, akkor elmondta nekik, hogy az lesz a dolguk, hogy prédikáljanak, gyógyítsanak, és harcoljanak a gonoszság erői ellen az idők végéig. Prédikáljanak, gyógyítsanak, és harcoljanak a sötétség erői ellen. Mielőtt az Úr Jézus kiküldte őket erre a szolgálatra, látjátok a képből javarészt halász embereket, akik írástudatlanok voltak, mi mindjárt egyetemi tanárok vagyunk hozzájuk képest. Mielőtt Jézus kiküldte volna őket, ezt olvassuk az igében, hogy magához hívta őket, hogy vele legyenek. Vele legyenek. Az egész keresztény életnek és az egyháznak egy alapvető titka ez. Azért van egyház, mert Jézus mielőtt bárkit mozdított, vagy mozdít a 21. században is, hogy legyen tanúja, hogy prédikáljon, hogy beszéljen, hogy bizonyságot tegyen. Először azt akarja, hogy vele legyen. Vele legyen. Testvérek, aki a hívő életéből, vagy a vallásos életéből, vagy a maga által kereszténynek mondott, vallott életéből úgy gondolja, hogy kihagyhatja ezt, vele lenni, az téved. Jézus csak azokat tudja használni, akik előtte vele vannak. Akik igehallgató és imádságos közösségben vele vannak, hogy Jézus tanítsa őket, hogy nyitogassa a szemüket, hogy megajándékozza őket az erejével, a hatalmával, a bölcsességével, az útra valókkal, hogy ne a magukét mondják, hanem amit Jézustól hallanak. Van valami, amit ha kereszténynek vallja valaki magát, nem tud megspórolni. Vele lenni, Jézussal együtt lenni. Testvérek, aki úgy gondolja, hogy lehet Jézussal együtt nem léve is keresztény életet élni, azt józanítják Jézus szavai. Nem lehet. Nem lehet. Jézus csak azokat küldi örök időknek végéig, és viszi tovább az egyházat, a kereszténységet, az ő ügyét, akik előtte vele vannak. Hogy általa legyenek tanítottak, felkészítettek, meggazdagítottak, egy új világra kinyíló szeműek. Egy mindent már másként látó és halló emberek. Először vele kell lenni. És aki ezt elutasítja, azt Jézus nem tudja küldeni se. Aki nincs vele, annak nem mondhatja, hogy segíts, dolgozz, menj, szólj, képviselj engem, vallj rólam hitet. Hogy is tudhatná? Azt nem tudom küldeni, akivel nem tudok beszélni. Azt nem tudom használni, akivel nem találkozom. Annak nem tudom megmondani, hogy mit mondja az embereknek, aki nem ül le mellém, hogy hallja azt. Kedves testvérek, az hagyja csak magát küldeni Jézustól, aki vele van. Aki közösségben van vele. igei és imádságos közösségbe. Testvérek, akkor erőtlenedik meg a keresztény életünk, amikor befejezzük az imádkozást. Mert az imádkozás egy csodálatos lehetőség vele lenni. Minden erőtlenségünk oka az egyházban, gyülekezetekben, személyes keresztény hívő életünkben az, amikor már nem imádkozunk. Nem a mi atyánkot, semmit. Az imádság a legcsodálatosabb lehetőség, hogy vele legyek. Hogy vele legyek. Testvérek, az imában bűnt vallunk, az imában megújul az életünk, és hogyha egy keresztény ember nem lesz bűnvalló ember, akkor nem lesz megújítható ember sem, és nem tudja Jézus semmire használni. Vele lenni, így kezdődik a keresztény élet. Vele lenni. Testvérek, aki Jézussal van, azt Jézus küldi is, hogy segítségül legyen a másik embernek krisztusi módon. A kereszténység nem azért van, hogy nekem jó legyen, hogy én biztonságban legyek. Ilyen kereszténység nincs. Ez egy rosszul értelmezett kereszténység. Csak egyféle kereszténység van. Mindig másokért élő kereszténység. Jézus azért akarja, hogy a tanítványok vele legyenek, hogy aztán mit csináljanak? Hogy aztán menjenek széles a világba. Hogy a hír eljusson hozzád. Hogy a hír egyszer eljusson hozzám, hogy az Isten szeret, és Jézus Krisztusban megbocsátotta minden bűnömet, és kínál nekem egy új életet. Vele lenni Jézussal. Kedves testvérek, Jézus aztán kiküldi majd az övéit, és most arra fogunk figyelni, hogy hogyan is történt, és hogyan is történik ez azóta is, hogy Jézus elindítja az övéit ebben a világban, hogy a kereszténység menjen tovább. Hogy te itt ülj. Hogyan csinálja ezt az Isten? Hát pénzt nem ad. Egyszer egy atyafi ezt mondta nekem nyáregyházán, hogy miért mennék templomba, adnak ott pénzt? Mondom, többet adnak pénznél. Azt, amit pénzen megvenni, sose tud. Pedig ami nélkül nem érdemes élni. Hogy is történt és hogyan is történik ez? Kedves testvérek, hát úgy kezdődött ez az utolsó nagy, vagy utolsó előtti nagy találkozása Jézusnak a tanítványaival, hogy túl vagyunk nagypénteken, túl vagyunk húsvéton. És Péter egyszer azt mondja néhány tanítvány társának, hogy én elmegyek újra halászni. Onnan hívta el egyszer Jézus. Többiek így válaszolnak, elmegyünk mi is vele. Tehát ehhez értünk. Élni kell. Élni kell. Családunk van. És elmennek újra halászni. Jézusról pedig azt olvassuk, hogy megállt a parton, és nézte őket. Nézte és várta őket. Jézus ekkor már a feltámadott mennyei testében van, amiben mi is beöltözünk majd, amikor feltámadunk. Különös test ez. Megismerhető, és mégis más, mint a fizikai test. Ott áll a parton Jézus, a földi élet és az örökkévaló élet partján, mert ő köti össze a kettőt. A földi életünket és az örökké való életet. Jézus ott áll a parton. Nézi az övéit, és várja őket. Kedves testvérek, az Úr Jézusban összeér az ég és a föld. Egyedül ő köti össze az eget és a földet. A mennyei életet a földi élettel. Jézus megkerülhetetlen ebben. Jézus talanul, nincs mennyei élet. Azért áll a feltámadott és élő Jézus Krisztus ott a tengerpartján, összekötve földet és eget. Egyedül ő köti össze. Onnan jött, oda ment. És azt mondta magáról, én vagyok oda az út. Aki úgy gondolja, hogy Jézust valamiképpen meg lehet kerülni abban, hogy egyszer a mennyei élet részese is legyek, az téved. Jézusban azonban összeér ez a kettő, de csak benne ér össze. A földi és az égi, az ideig való és az örökké való benne. Amikor visszaérkeznek Jézus tanítványai az egész éjjeli sikertelen halászás után, Jézus azt kérdezi tőlük, hogy na, van valami ennivalótok? Azt kell, hogy válaszolják, nincs. Nincs. És ekkor mondott nekik Jézus valami fölfoghatatlant, furcsát, érthetetlent, ami ellentmondott a józan eszüknek, a tapasztalatuknak, mert azt mondta nekik, most forduljatok meg, menjetek vissza, vessétek ki a hálótokat, mert van ott számotokra hal. Gyakorlott halászemberek voltak ezek, mint tudták, hogy nappal nem lehet halat fogni ott, csak éjjel. Amikor először találkozott Jézus Péterrel, ugyanez a jelenet zajlódott le. Mégis volt valami különbség. Akkor is egy eredménytelen éjszakai halászás után állt meg Jézus a parton, beszállt Péter üres csónakjába, és azt mondta, evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat. Akkor Péter ezt válaszolta az első találkozásukor. Egész éjjel hiába fáradoztunk, de a te szavadra megteszem. És most közös útjuk legvégén vannak. Megint egy eredménytelen éjszakai halászás. Jézus ott áll a parton, és azt mondja, forduljatok meg, és vessétek ki a hálót fogásra. Van ott hal, találtok. A különbség az, hogy Jézus nem száll be a hajójukba. Az első találkozáskor benne van Jézus a hajóba. Most már nincs. Azért, mert többé test szerint nem lesz velük Jézus. Akkor az út kezdetén voltak, és 3 évig test szerint is együtt voltak. Jézus most arra készíti őket, hogy egy új dolog kezdődik. Én nem leszek test szerint többé ott. Nem fogtok látni engem. Mégis induljatok csak el. Úgyhogy nem vagyok a hajóba. De higgyétek el, amit mondok. Azóta testvérek, az a szabály, amit Jézus húsvét után Tamásnak mondott. Tamás, te láttál engem és hiszel. De boldogok azok, akik engem nem látnak, és mégis hisznek. Amikor a tanítványoknak az élet tengerén el kell majd indulniuk, hogy megszülessen a keresztény egyház, Jézus nem száll be a csónakba már, a mennybe megy. Azt akarja velük megértetni, hogy nem leszek többé tesz szerint látható módon veletek. Mégis bátran menjetek, és azt akarom, hogy higgyetek a szavamnak, inkább, mint a szemeteknek, inkább, mint a tapasztalatotoknak, inkább, mint a véleményeteknek, inkább, mint a rutinnak, inkább, mint a gondolataitoknak. Higgyétek el nekem, menjetek vissza és vessétek ki a hálót. A hit az egy ilyen különös dolog. A nem látott dolgokról való meggyőződés. Jézus nincs már a hajóban, és mégis indulni kell halászni. Lesz így eredmény? Jézus azt mondja, van hal ott. Menjetek. Jézus azzal küldi őket vissza a tengerre halászni, hogy jobban higgyenek a szavának, mint a szemüknek, mint a tapasztalatuknak, mint a kialakult véleményüknek. Milyen nehezen tud Isten kimozdítani bennünket ezekből, testvérek. Milyen makacsul tudunk ragaszkodni ahhoz, amit kialakítottunk, például a hit dolgairól is a fejünkbe, a szívünkbe. Milyen végtelenül nehéz bennünket megmozdítani a Istennek. Mert van véleményünk, és úgy gondoljuk, hogy az hibátlan, tévedhetetlen, hogy igazam van. Azt mondja nekik Jézus, forduljatok meg és induljatok. Higgyetek annak, amit én mondok, fogtok halat. Mondhatta volna Péter, Uram, hát nekem olyan rutinom van, egész életemben ezt csináltam. Hát te akarod megmondani nekem, hogy hogyan kell halat fogni, meg hol, meg mikor? Hát ki tudja nálam jobban? De sok mindennel vagyunk így. Ki tudja nálam jobban? Igazam van, nem úgy van az. A hit azt jelenti, hogy Jézus szavára megteszem. Péter ki is mondta, Uram, semmit nem fogtam, de a te szavadra mégiscsak kivetem. Ez az egyház másik nagy titka. Így születik az egyház. Hogy van véleményem, van kritikám, van másként látásom, van más gondolatom, de a te szavadra, Uram, megteszem, ami tulajdonképpen értelmetlennek látszik, elfogadhatatlan, szakmailag minősíthetetlen, de a te szavadra. Tettél-e valaha az életedbe, testvér, valamit Jézus szavára? Soha nem fogsz halat fogni. Péterék azért fognak annyi halat, mert az ő szavára. Testvérek, Isten hatalmát, erejét, csodáit csak engedelmességben élhetjük át. Okoskodásban nem. Tudjátok, mivel lesz az okoskodásunk eredménye? Az üres háló. Hogy nincs semmi. És mikor Jézus csak annyit kért, hogy van ennivalótok? Nincs. Nincs. És hányan élik le úgy az életüket, hogy mi is van a hálóba? Mit fogtam? Uram, nincs sem. Péternek is azt kellett volna mondania, hogy nem vetem ki a hálót, nem kísérletezek, felesleges, egész éjjel csináltam, tudom, de nem ezt mondja. Mégis a te szavadra megteszem. Testvérek, az egyház abból él, hogy vannak mindig olyanok benne. Egy gyülekezet abból él, hogy vannak mindig benne olyanok, akik elmondják, hogy a te szavadra megteszem. Azoknak az élete hálója megtelik. Megtelik. Ezért nagyon fontos kérdés, hogy aki vele van Jézussal, igazán, ha vele van. De ha vele van igazán, megteszi a szavára, amit Jézus mond neki. vagy olyan okos, ő olyan jól tudja. Igaz, eddig a hálóban nem volt semmi. Mert ne higgyétek azt, hogy ha lakást építettünk, vagy szereztünk, vagy házat, vagy fát ültettünk, akkor igazán volt valami. Ez egyik sem maradandó, nem örök. Egyik se az. A te szavadra megteszem. Testvérek, ez az egyház próbaköve 2000 éve. A te szavadra megteszem. A hívő életünk mélysége, ereje, hitele mások előtt, vonzása, ezen múlik. Más a véleményem, Uram, mint amit mondasz. Én nem úgy gondolom. Én nem értek vele egyet, de a te szavadra megteszem. Akik ebben a templomban most igét hallgattok, talán régóta hallgattok, csendben velem együtt gondoljátok végig. Van-e egy valami az életemben, amit Jézus szavára megtettem? Nem úgy gondoltam, nem úgy akartam, másként akartam. Nem is értettem vele egyet. Hogy lehet ilyet mondani például, hogy bocsáss meg annak, aki vétkezett ellened? Hát hogy lehetne megbocsátani annak az elviselhetetlennek? Próbáld ki. Próbáld ki. Hogy lehet bocsánatot kérni attól, akitől nem akarok semmiképpen? Próbáld ki Jézus szavára. Hogy lehet bevallani a másiknak, hogy vétettem ellene? Próbáld ki. Csak egyet próbálj ki. Amikor Jézus szól, sokszor lehetetlennek, feleslegesnek gondolom, amit kér. Pedig mindig csak azt vizsgáztatja, hogy tudok-e hitből élni. Ezt jelenti Péter szava. Uram, a te szavadra kivetem a hálót. Tudsz-e hitből élni? Aki hívő embernek mondod magad. Hitből élni azt jelenti, hogy elhiszem, amit Jézus mond. Elhiszem, ez a hívő élet. A többi meg a lárifári, aminek semmi haszna, csak kára van az életemben. Vessétek a hálót a hajó jobb oldala felől, és találtok halat. És lesz eredmény. Sokszoros, hihetetlen. És a tanítványok beültek a hajóba, megfordultak és visszamentek. És kivetették a hálót, és szakadozott. Annyi halat fogtak. Kedves testvérek, ha valaki rájuk néz, ahogy távolodnak Jézustól, aki a parton áll, 7 férfi, mert 7-et sorol föl itt a Biblia, ahogy húzzák az evezőt, nézzük a hátukat, ki gondolná arról a Péterről, aki nem olyan rég, átkozodva, káromkodva, azt mondta a főpap udvarába Jézusról, hogy sose ismertem, mert félt. Ha ránézünk a hajót húzó Tamásra, ki gondolta volna, hogy indul, immáron végre indul ő is. Ő, aki azt mondta a feltámadott Jézusról, hogy ha meg nem tapogatom, micsoda materialista volt, ha meg nem tapogatom ujjammal a szögek helyét, ahol keresztre feszítették, akkor sem hiszem el, ha ide áll elém. Jézus oda áll elé. Gyere, Tamás! Láttál engem, és hiszel. De boldog, aki nem lát. És mégis hisz én bennem. Ki hinné el, hogy ezzel a néhány férfivel el lehet indulnia az egyháznak? Ilyenekkel. Tudjátok, Jézusnak különös szeme van. Mi az embereket úgy látjuk, ahogy gondoljuk látni, és belegondoljuk még mindazt, ami lehet, hogy nincs is benne. Az a dög, az az aljas, az a hazug, az a mocsok. Tudjátok, Jézus hogy néz bennünket? Belénk látja önmagát is. Hogy mivé leszek vele? Általa. Ezért indítja ezeket az embereket. Menjetek csak, tagadó Péter, hitetlen Tamás, menjetek, induljatok. Bízzatok én bennem. Higgyetek nekem. Meglátjátok a csodát. Itt ültök, ti vagytok a csoda, meg én, hogy itt állok. Ez az akkori hajózás eredménye. Hogy azok elmertek indulni Jézus szavára engedelmesen. Helyen azt olvasjuk, hogy Jézus tudta magától is, hogy mi van az emberben. Neki nem kellett megmondani. De ő tényleg tudta. Mi úgy viselkedünk, mint a tudnánk egymásról, hogy mi van a másikban. Ha, tudom én. De hogy tudjuk. De nem tud egy ember olyan lenni, hogy Jézus ne lássa őt úgy, hogy velem együtt mivé lesz. Így néz rád is. Mivé lesz, Péter? Kőszikla lesz belőle. Tamás Szíriába és Indiába misszionál. Mártírok lesznek. Ki hitte volna, hogy húzzák a hajót életükbe először engedelmességből? Hogy a világ mozdul meg rájuk. Nem azért, mert fájén emberek voltak, hanem mert engedelmesen mentek Jézus szavára. Így Jézus erejével és áldásával. Jézus szentségével, szeretetével, bűnbocsánatával és irgalmával. Hányan várnak téged így? És micsoda áldás, ha egy családban valaki ilyenné lesz. És azzal fejezem be, amivel a történet befejeződik. Mikor visszajöttek roskadozó hálókkal, egy meglepetés, Jézus egy utolsó ajándéka várja őket. Jézus reggelit készített nekik. Ott van a tűzön a hal, és mellette ott van a kenyér. Mielőtt Jézust keresztre feszítették, az utolsó este kenyeret és bort adott a tanítványainak. Ez volt az utolsó vacsora. Mennybe menetele előtt reggelit adott a tanítványainak. Kenyeret és halat. Azt mondta Jézus, én vagyok az életnek kenyere. És amikor a kenyeret adta, azt mondta, hogy ez az én megtöretett testem, amely miattatok töretik meg. Egyétek, vegyétek. Azt jelenti ez, hogy éljetek belőlem. Éljetek belőlem. Drága tanítványaim, akik elindultok ebbe a világba, az én követemként, éljetek belőlem. A mostani konfirmandus csapat gyermekei is majd május elején fognak életükbe először úrvacsorázni. ez a nagy csütörtöki és az a mennybe menetel előtti mind úrvacsora volt. Az úrvacsora különös titka Jézusnak. Kár is próbálni, hogy megfejtsük. Jézus annyit mond, egyétek. Ez az én testem. Éljetek én velem. Ne akarjatok kihagyni az életetekből. Éljetek velem. Kedves testvérek, amit Jézus ad nekik ezen a reggelen, az egyháznak adja örök időkre, és ez az úrvacsora közössége vele, és egymással is. Összekötő és élő kapocs közösséget teremt Jézussal és az övéivel. Egyszer erről már tettem említést, most hadd erősítsem meg újra. A közösség tagjait Jézus válogatja össze. Jézus egyedül. És annak a jogát nem adja oda senkinek. Mint ahogy a kiválasztás is Jézus szuverén joga, hogy kit hív. Majd a szétválasztás az idők végén, hogy kinek örök élet, kinek örök kározat, abba se szólhat bele senki. Jézus mondja meg egyedül. És nekünk itt is, ott is. Együtt kell lenni azokkal, akiket ő kihívott és elválasztott. Szeressétek egymást. Szeressétek egymást. Az egyház és a hívő ember élete a hallható és látható ige örök szervező munkája alatt van. És fejezzük be ezzel ma. Jézus az élet kenyere, és magát kínálja az övéinek. Mikor a partra érnek, ennyit mond nekik, gyertek, egyetek. Éljetek mostantól kezdve belőlem. Így vigyetek az emberek közé engem, hogy ott vagyok valamiképpen, titokzatos módon veletek. Testvérek, amikor valaki eszi a Jézus kenyerét, két dolgot lép át. Átlépi az időt, és belép az örökké valóságba. És átlépi a halált, és belép az örök életre feltámadásba. Nagy dolog ám ez. Majd, ha legközelebb úrvacsorázol, emlékeztessen a Szent Lélek rá. Most léped át az időt, és most léped át a halált. Gyertek, egyetek, mondja nekik Jézus, és éljetek ezután én belőlem. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, azt a gyöngéd és figyelmes szeretetet, amivel körülvetted a te tanítványaidat, akik még az utolsó pillanatban is engedetlenségben éltek, a maguk útját járták, a maguk gondolata szerint éltek és dolgoztak. Milyen csodálatos látni, hogy megállsz ott, nézed őket, és ítélet helyett megbízatást, kegyelmet, új lendületet adsz nekik. Cseleked velünk is ezt, Urunk. Olyan hamar leül a hívő életünk. Leszünk erőtlenné, hivatkozunk a sok dolgunkra, pedig olyan jó a te lábaidhoz ülni, és tőled tanítottnak lenni. Tőled megajándékozottan élni. Köszönjük, hogy erre hívtál ma bennünket, és küldesz mindenkit, aki a tiéd, aki akar és tud veled lenni, és így hallja a te biztatásodat. Evezz a mélyre, vesétek ki a hálót, és fogtok. Köszönjük, hogy használni akarsz bennünket a családunkban, a szeretteink között, de előtte mindig velünk van beszéded. Áldunk érette, hogy ezt tetted ma is. Dicsőség legyen néked. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Sütjük. Kedves testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat is szíves figyelmetekbe ajánlom. Kedden este 7 órakor a férfiak bibliaórája van, szerdán 7:30 kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor bibliaóra. A 4 ifjúsági csoportunknak külön biblia órájuk a jövő héten nem lesz, hanem pénteken este 6 órakor közös farsangi ünnepet fognak tartani. Erre hívják a csoportok tagjait. Szombaton délelőtt 10 órakor konfirmandus óra van, és vasárnap délelőtt 10 órakor istentiszteletet tartunk. Ugyanebben az időben gyermek istentiszteletet is tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. 11:30-től a kórus próbál. Lesz ma próba? Jó. Jelentem a presbitereknek, hogy jövő vasárnap az istentiszteletet követően presbiteri gyűlésünk lesz. Németh Béla testvérünknél ott van a jelentkezési ív. A jelenlévő presbitereket, pótpresbitereket arra kérem, hogy írják alá az ívet. Gyülekezeti hittanóráink csütörtökön vannak, 5 órakor van mind a 2 önálló csoport alkalma. Kérjük testvéreinket, hogy adójuk 1%-áról rendelkezzenek gyülekezetünk kapunyítás alapítványa számára, amely közhasznú alapítvány, amelyik azzal a céllal jött létre, hogy a gyülekezetünkhöz tartozó nehézsorsú szegény gyermekek táborozási költségeit ezzel segítjük meg. Az 1% felajánlásával kapcsolatban, illetőleg a kapunyítás alapítványunkkal kapcsolatosan minden információ rajta van a honlapunkon, illetve a belső hirdető táblánkon elérhető. Most istentisztelet után az ezévi konfirmandus szülők számára tartunk, a gyermekek számára is természetesen, egy rövid megbeszélést. Azt tehát a kérésem, hogy a jelenlévő konfirmandusok és szüleik a gyülekezettel együtt menjenek egyszer ki a templomból, hogy egy kis friss levegő bejöjjön, és utána visszajövünk, és itt egy rövid megbeszélést fogunk tartani. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísérték el szeretteik Bögi Zsigmondné testvérünket, aki 93 esztendőt élhetett. Az Úr Jézus szavait helyezzük a hozzátartozók szívére, lelkére. Jézus ezt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugosztlak titeket. Egy férfi atyánk fia kérte, hogy hirdessük, kiadó lakást keres, információ, lelkészi hivatalba. Végül pedig egy színházi élményt ajánlunk a figyelmetekbe. Európa legbátrabb asszonyáról, második Rákóczi Ferenc édesanyjáról, Zrínyi Ilonáról szóló monodrámát tűzött műsorra a Nemzeti Színház február 21-én este 19:30. A 17. századi magyar történeleme kivételes alakját megidéző monodrámát vendégművészként az a Juhász Róza adja elő a Kaszásteremben, akit többen láthattak már Takaró Mihály csak egy éjszakára című darabjában. Egyéb részletekről a jelenlévő Takaróni Mártinál lehet érdeklődni. Tehát február 21, Nemzeti Színház, 19:30, Zrínyi Ilona. Ajánlom szeretettel és tisztelettel mindannyiótok figyelmébe. Márta itt van, aki ismeri, az ismeri, aki nem, mondom, hogy ő az. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk végén a himnusz éneklése előtt egyetlen egy versét énekeljük el a 462. számú dicséretnek. 462.1, csak vezess Uram végig és fogd kezem, majd a himnuszt. Még mindig nem fogok kimenni kezet fogni, mert sajnálatos módon még nem épültem meg kellőképpen, nem akarok senkit megfertőzni, kérem a testvérektől, hogy ezt fogadják el. 462.1, majd himnusz.